liebe Geschwister, ganz herzlich heißen wir auch heute wieder alle willkommen in den teuren Namen unseres Herrn. Wir sind dankbar, dass wir uns hier versammeln dürfen in seinem Namen. Und wir schauen auf die Verheißung, die er uns gegeben hat. Und ich denke, wir sind mit dem Verlangen gekommen, das, was er in seinem Wort verheißen hat, dass es sich an uns heute und hier erfüllen mag. Wir wollen zunächst aufstehen und ihn diesen Gottesdienst hinlegen. Treuer himmlischer Vater, wir sagen dir Dank und Ehre für die Gnade, die wir haben, uns hier versammeln zu können in deinem Namen. Treuer Herr, wir preisen dich und rühmen dich für die Gnade, die uns zuteil geworden ist, dass du uns auserwählt hast vor Grundlegung der Welt, dass du uns unsere Schuld und Sünden vergeben hast aufgrund des Erlösungswerk, was auf Golgatha geschehen ist. Wir danken dir und preisen dich dafür. Und wir bitten dich, treuer Herr, sei du gegenwärtig in dieser Stunde und auch gegenwärtig weltweit, wo sich dein Volk versammeln mag. Nimm alles, was dich nicht meint, aus unserer Mitte hinaus, dass du zu deinem Recht kommen kannst, treuer Herr, und dass dein Wille in allen Stücken geschehen mag. Wir wollen uns dir weihen, treuer Herr, und dir anbefehlen und um deinen Segen bitten. Du seist gelobt und gepriesen in den wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns. Ja, wir heißen auch alle, die uns besuchen gekommen sind, ganz, ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr von nah und von fern gekommen seid. Ihr seid ja nicht nach Krefeld, einer Stadt gekommen oder in ein Missionszentrum hier nach Krefeld, weil es so schön ist, sondern ich denke, ihr seid gekommen, weil ihr das hören wollt, was der Herr in dieser Zeit zu sagen hat, weil wir ihn erleben wollen, weil wir die Verheißung, die er uns gegeben hat, in Erfüllung gehen sehen wollen. Und deswegen preisen wir den Herrn für die Gnade, die er uns erwiesen hat. Ganz besonders heißen wir unsere Geschwister willkommen, die aus Benin gekommen sind, aus dem Kongo, auch aus Kamerun und Nigeria. Fühlt euch wohl in unserer Mitte, seid uns herzlich willkommen. Und auch aus den vielen anderen Ländern, die gekommen sind, aus Great Britain sind einige hier, aus Finnland, aus der Schweiz, aus Österreich, Slowakei, aber auch aus Paris und Belgien und aus Italien. Und wo ihr gekommen sein mag, von nah und fern, seid uns herzlich willkommen, fühlt euch wohl in unserer Mitte und möge der Herr uns alle gemeinsam nach seinem Willen segnen. Wir wollen beginnen und vielleicht zwei Lieder singen. Lasst uns beginnen mit dem Lied Nummer 33 aus dem Heft, Lied Nummer 33, Wenn wir wandeln im Herrn.
Thank you.
ja, folgen und trauen wird zum Siegen und schauen. Im Glauben müssen wir ihm hier folgen, ihm in allen Dingen trauen. Und dann werden wir die Erfüllung auch sehen, werden wir die Füllung erleben. Dann können wir sagen, wenn wir folgen und trauen, dann werden wir siegen und schauen. Ja, man könnte jede Strophe durchgehen, vielleicht in der dritten Strophe. Uns bedrückt keine Last, die nicht er auch erfasst. Auf ihn dürfen wir alle Zeit bauen. Er hat Segen bereit, auch im Kreuz und im Leid, wenn gehorsam wir folgen und trauen. Wir wollen ihm gehorsam, gemäß das, was er uns in seinem Worte sagt, folgen. Und er kennt all unsere Last. Er hat sie längst getragen. Wir dürfen im Vertrauen zu ihm kommen. Und in der vierten Strophe haben wir es gelesen oder gesungen. Denn die Zucht, die er übt und die Kraft, die er gibt, wird für die, die ihn folgen und sind für die, die ihn folgen und trauen. Wir werden auch heute noch durch sein Wort, durch die Botschaft zubereitet. Er züchtigt uns, er baut uns auf, er gibt uns neue Kraft. Und ihm sei der Dank und die Ehre dafür dargebracht. Wir wollen noch als zweites Lied das Lied Nummer 28 singen. Lied Nummer 28. Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen zieh ein. wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Ihm sei die Ehre, dass wir eine selige Hoffnung haben, dass wir eines Tages dort auf den goldenen Gassen gehen dürfen und dann sagen dürfen, Jesus allein soll Grund meiner Freude und Anbetung sein. Auch hier soll es schon so sein, für das, was uns zuteil geworden ist, für die große Gnade, wir haben es ja gestern gehört, nicht unser Dazutun, nicht unser Können, sondern aus Gnaden. Er hat uns erlöst am Kreuz auf Golgatha und wir dürfen das im Glauben annehmen und ihn den Preis und die Ehre dafür darbringen. Ich möchte vor dem Gebet noch ein Wort zur Einleitung lesen aus Epheser 1 von Anfang an. Epheser 1 von Anfang an. Epheser 1. Ich, Paulus, ein Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, sende meinen Gruß den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind. Ja, damals hat der Prophet, der Mensch, der Apostel Gottes, der durch den Willen Gottes Apostel war, seinen Gruß an die Heiligen, an Christus Jesus Gläubigen gesendet. Und auch wir dürfen sagen, wir sind Heilige in Gottes Augen. Wir sind Gläubige an Christus Jesus und sein Gruß gilt auch heute uns, wenn wir es hier lesen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem Segen geistlicher Art, der in der Himmelswelt vorhanden ist, in Christus gesegnet hat. Denn in ihn hat er uns ja schon vor der Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor seinem Angesicht dastehen sollen. Welche Gnade! Vor Grundlegung der Welt auserwählt und wir dürfen heilig und unsträflich vor ihm dastehen. Und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm angehören sollen, vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Kinder Gottes, Söhne und Töchter dürfen wir sein, weil es sein Wille war, nach seinem Wohlgefallen, vorherbestimmt schon vor Grundlegung der Welt. Wir durften das im Glauben annehmen, durften dieses Gnadengeschenk uns zu eigen machen und wir dürfen ihm den Preis und die Ehre darbringen, wie es auch hier im weiter heißt, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns in den Geliebten erwiesen hat. In ihn haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung unserer Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns nach Mitteilung aller Weisheit und Einsicht in überströmender Fülle hat zuteil werden lassen. Amen. Dem Herrn sei Dank und Ehre dafür. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte. Sobald die Zeiten zum Vollmaß der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wären, er wollte in Christus als dem Haupt alles einheitlich zusammenfassen, was in den Himmel und was auf der Erde ist. In ihm sind wir nun auch des verheißenen Heilsbesitzes teilhaftig geworden, nachdem wir dazu vorherbestimmt worden waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Beschluss seines Willens vollbringt. Wir sollen eben zum Lobpreis seiner Herrlichkeit dienen, die wir unsere Hoffnung von vornherein auf Christus gesetzt haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Heilsbotschaft von der Rettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, der das Angeld für unser Erbe ist, für die Erlösung seines Eigentumsgemeinde zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Dem Herrn sei Dank und Ehre, welche Gnade uns zuteil geworden ist. Ihm gebührt alle Ehre. Und die wir erlebt haben, die Gnade erlebt haben, die wir sagen können, sein Geist hat unserem Geist bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Wir können ihn noch preisen und rühmen für die Gnade, die uns zuteil geworden ist. Und wenn Menschen da sein sollten, die das noch nicht erlebt haben. Heute ist noch Gnadenzeit. Wir können zum Herrn kommen, wir können ihn anrufen, und wenn wir erkennen, dass wir von Gott getrennt sind, dann wird er uns Gnade schenken, dass wir diese Gnade, dieses Gnadengeschenk der Erlösung annehmen können und dass sein Geist unserem Geist bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir frei sind, und wir wollen ihm die Ehre und den Preis und den Dank dafür darbringen. Wir wollen noch einmal aufstehen und ihm den Dank und die Ehre darbringen. Treuer himmlischer Vater, wir sagen dir Dank und Ehre für die große Gnade, die uns zuteil geworden ist. Auserwählt vor Grundlegung der Welt, vorherbestimmt, treuer Herr. Welche Gnade ist uns zuteil geworden? Wir, die wir nichts sind, treuer Herr, die wir es nicht wert sind, hast du doch gnädig angesehen. Du selbst bist auf die Erde gekommen, bist den Leidensweg gegangen und hast dein Blut vergossen für mich, für uns, treuer Herr. Dafür preisen wir dich, dafür rühmen wir dich und sagen dir den Dank, treuer Herr. Wir preisen und rühmen dich für das, was du auf Golgatha an uns getan hast, treuer Herr. Und wir bitten dich, sei uns jetzt weiter gnädig. Wir wollen unser Herzen öffnen, treuer Herr. Wir wollen dir treu folgen, wie wir es auch gestern gehört haben, treuer Herr. Das tun, was du in deinem Worte sagst, damit du zu deinem Recht in deiner Gemeinde kommen kannst. Du das Haupt, treuer Herr, und wir die Glieder. Nach deinem Willen möge alles geschehen. Segne uns gemeinsam, segne dein Volk weltweit, treuer Herr. Wo sich auch deine Kinder versammeln mögen, treuer Herr, komme du zu deinem Recht und segne, überbitten und verstehen. Wir glauben an dich und wir danken dir dafür und preisen dich und rühmen deine Gnade. Hochgelobt und hochgepriesen seist du in den wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen. Halleluja, preis sei dir. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Ez az ige hirdetés elhangzott 1990. október 7-én. Egy bibliaóra a Filippi 2:1-8 alapján. Legyetek azonos gondolkodásúak, és törekedjetek egységesen ugyanazon cél felé. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Hála legyen az Úrnak minden alkalomért, amikor összegyűlhetünk az ő színe előtt, és hallhatjuk az ő drága igéjét. Nem a mi véleményünket az ő igéjéről, hanem az ő eredeti igéjét. Ahogyan az eredetileg az ő szájából származott, aztán isteni megbízatásból az ő prófétái és apostolai továbbadták, és élő bizonyságul szolgál számunkra arra nézve, hogy mit szándékozik az élő Isten megtenni, hogy az ő örök üdvösségi tervével kapcsolatba hozzon minket, és annak hirdetése által kiengesztelje a hitet mindazokban, akik hallgatják az ígét, azért, hogy részesüljenek abban, amit Isten elhatározott megtenni. Úgy, hogy nem csupán hallgató és szemlélői vagyunk annak, ami Isten országában hirdetve van, és ami ott történik, hanem részesei is vagyunk annak, amit Isten elhatározott megtenni. És kegyelemből szemtanúi leszünk ugyanazon üdvösségi terv megvalósulásának. Mi, akik hívők vagyunk, ki akarjuk használni ezt az időt, hogy Isten ígeüzenete terjedjen, és hogy még sokan megismerjék, vagy összeköttetésbe legyenek hozva az igazi evangéliummal. Talán ide tartozik az a megjegyzés is, hogy ebben a tekintetben is szívből hiszünk, hisszük azt, hogy Isten az elmúlt, mögöttünk lévő évszázadok során, különösen a reformáció óta, egy Huss János, egy Wycliffe, egy Luther, egy Calvin, egy Erasmus idejétől kezdve, bárkik is voltak ők, Isten ébredést ébredés után adott. Egyre mélyebbre hatoltunk, egyre közelebb kerültünk az ős keresztény ígeüzenethez egészen a századfordulóig, amikor a pünkösdi mozgalom áttört. Most pedig megjelenik a karizmatikus mozgalom a legkülönbözőbb formákban, de mindebből ki fog kristályozódni az élőisten gyülekezete. És ez nem csupán egy csodák és jelek gyülekezete lesz, hanem az Isten ígemenyasszonya lesz. Teljes összhangba fog kerülni az ígével, és ez fogja jelenteni a különbséget. Aki néhány napja olvasta a sajtót, az megállapíthatta, hogy a Frankfurti Dómban az a kanadai szerzetes hogyan imádkozott a betegekért, és azt hiszem 24-en meg is gyógyultak. Lehet, hogy egyesek megkérdezik, miért történik ez ott. Isten meg kell, hogy tegye. Istennél nincsen személyválogatás. Hogy egy muszlim, egy katolikus, vagy egy protestáns, legyen az bárki, aki hisz abban, amit Isten az ő ígéjében kimondott és megígért, és számít azzal, hogy ő megteszi, az megkaphatja, és utána hálát is adhat érte. Nekünk egyszerűen meg kell értenünk, hogy Isten felülmúlja a mi megértésünket, és a mi elhatárolódásunkat. A szellem ott munkálkodik, ahol akar. Hallani ugyan az úgását, de nem tudjuk, honnan jön és hová megy. Fontos, ahogy már említettük, hogy ne hagyjuk magunkat lenyűgözni a történtek által, hanem visszataláljunk az eredeti ígéhez, mert ég és föld el fog múlani, de Isten ígéje örökké megmarad. És ebben is be kell teljesedjen az írás, amint azt Máté 7.21-ben olvassuk, hogy sokan fognak majd jönni azon a bizonyos napon, és ezt fogják mondani, hát nem végeztünk-e jeleket és csodákat, hát nem űztünk-e ki ördögöket, nem jövendőltünk-e dolgokat, és így tovább, és az Úr azt fogja mondani nekik, távozzatok tőlem, ti gonosztevők, én nem ismerlek titeket. Az Istennel való út, az engedelmesség útja, egy keskeny út, és ahhoz, hogy elérjük a célt, először át kell mennünk a keskeny kapun, hogy elérjük a célt. Aki nem a keskeny kapun megy be vagy át, így áll a Máté evangélium a 7. fejezetében, az a széles úton fog maradni, amely a pusztulásba vezet. Hálát adunk Istennek a kiegyensúlyozott íge hirdetésért, az átfogó áttekintésért, amelyet nem érdemeltünk meg, de amivel kegyelemből megajándékozott bennünket, és azért is, hogy éppen a mi időnkben megvan az a kiváltságunk, hogy az egész folyamatot, legyen az a vallási, politikai, gazdasági, legyen az Európában, vagy máshol, Isten segítségével valóban bibliai keretekbe tudjuk osztályozni. Csak egy megjegyzés hadd legyen megengedett ebben a tekintetben. Már említésre került, hogy éppen most a végidőben ennek a birodalomnak, a római világbirodalomnak, amely egykor létezett, aztán újra léteznie kell, és ha így visszatekintünk a nem régiben elmúlt történelemre, a II. Világháború után összeomlott a brit birodalom, amely a fél világot uralta, és most Nagy-Britannia kicsi Britanniánná vált. Remélem csak, hogy nincs itt brit állampolgár, de hát nem tehetünk semmit arról, ami történik. És mi történik most? Most az orosz birodalom bomlik szét. És miért? Hogy a római birodalom teljes egészében létrejöhessen. Szeretteim, a dolgok olyan világosak előttünk, és nincs szükségünk egy Dánielre sem, aki eljön, hogy értelmezze, Ezeket számunkra, hanem csak a Szent Szellemre van szükségünk, aki megvilágosítja és részletesen kinyilatkoztatja nekünk azt, amit a proféták és az apostolok az Úr nevében mondtak és írtak. Mert megvan írva, hogy mindannyian a rendelkezésére fogják bocsájtani a hatalmukat, amíg Isten ígéje be nem teljesedik. Így áll megírva a Bibliában, a Jelenések 17-ben, és így látjuk most beteljesedni a szemeink előtt. Épp most kaptam egy levelet, amelyet dr. Long professzor írt nekem Exeterből, Angliából, egy férfi, aki nagyon sokat foglalkozott Branham testvér prédikációival. És ebben a lező levelében hivatkozik arra a kijelentésre, amelyet Branham testvér tett, és a második pontban ezt írja. 1962-ben, nem sokkal a berlini fal felépítése után, Branham testvér a Végidő jeléinek magja című ígeüzenetben március 19-én Tifton, Georgia államban, az Egyesült Államokban a következőket mondta. Létezett egy római ébredés, és hiszen tudjátok, mi történt. Amikor visszaadják Berlin keleti részét, az pontosan visszahelyezi, vagy visszaállítja a római birodalom határait, ahogy azok Jézus idején voltak. Hiszen már említettük ezt a dolgot itt, de vannak még más emberek is, férfiak, akik különböző egyetemeken tanítottak, mint ez az ember is, akik egyszerűen utána néznek, utána járnak a dolgoknak, nem csak a köznép. Folyamatosan meg vagyunk kérdezve, nemrég is, ja ki jön hozzátok? Minden társadalmi rétegből jönnek emberek? Igen, minden társadalmi rétegből. De hadd mondjam el azt is, hogy az evangéliumokban meg van írva, hogy a szegényeknek hirdettetett az evangélium. És itt a Földön a legalacsonyabb, a legszerényebb és a legszegényebb réteg, a réteget ajándékozta meg Isten a leggazdagabban, hiszen éppen ez az a réteg, amelynek nincs sok mindene, és éppen ezért szeretne Istentől megajándékozva lenni. Legelőször kaptam egy meghívást egy düsseldorfi konferenciára elmenni, ahol Schiller professzor és mások is fognak beszélni néhány fontos témáról. 800 meghívott vendég lesz. Meglátjuk, elmehetek-e. Minden esetre sok minden történik a Földön, és az emberek szeretnék osztályozni, de nem tudják Isten nélkül, és nem is képesek Isten ígéje nélkül. Én hiszem, hogy megvan az a kiváltságunk, hogy ezekben a napokban éljünk, és nem csak ez, hanem kiváltságunk van abban is, hogy mindaz, ami most történik, összehasonlítsuk a Bibliával, és Istent kérjük azért, hogy felismerjük, és ne csak felismerjük, hanem abból levezessük, hogy mennyi az idő a világórán, és milyen közel van Jézus Krisztus, ami Urunk visszajövetele. A bevezető égeversekben hallottunk egy néhány dolgot. Minden kimondott mondat, minden gondolat valóban becses. Eszembe jutott ennél fogva az Ézsaiás 60. fejezete, ahol írva van, hogy az 1000 éves békebirodalom felállításakor valami nagyszerű dolog fog történni a Föld királyaival is. Az Ézsaiás 60. fejezetének 11. versében ez áll. Jeruzsálem városával kapcsolatosan. A te kapuid állandóan nyitva lesznek. Nappal és éjjel nyitva maradnak, hogy magadba fogad, beengedd a népek gazdagságát és a királyaikat, akik ünnepélyesen bevonulnak. Az elmúlt napokban, ugye tudjátok, nem nézek tévét, mert nincs rá időm. Megengedem magamnak, hogy ezt itt elmondjam, hogy azt sem tudom, hogyan kell egy videokazettát rendesen behelyezni a készülékbe. De végül is megnéztem, amikor október 3-án ünnepelték az Egység napját. Akkor megengedtem magamnak, hogy éjfélig megnézzem a történteket. És annak alapján, amit most felolvastunk, az a gondolatom ötlött. Milyen lesz, amikor a királyok királya felállítja az ő trónját? Milyen lesz akkor, amikor a népek egyesülve összegyűlnek ő előtte? Milyen lesz majd, amikor a mennyasszony ővele együtt lejön, hogy aztán ővele együtt uralkodjon és vele együtt kormányozzon? Micsoda fenséges pillanat, micsoda csodálatos nap lesz az, amikor a királyok királya felállítja az ő trónját, ahogyan a Máté evangéliumában is be van számolva róla, hogy azután le fog ülni az ő dicsőségének trónjára. És rögtön azután minden nép össze lesz gyűjtve, össze fog gyűlni ő előtte. Felolvasom nektek a Máté 25. fejezetének 31. verséből. Ha pedig az ember fia eljön az ő dicsőségében, és vele együtt az angyalok valamennyien, akkor leül az ő dicsőségének trónjára. Rögtön azután össze lesznek gyűjtve ő előtte a népek mind. Micsoda pillanat, micsoda diadal, micsoda győzelem lesz az. Isten egységben az emberiséggel. Az, ami akkor a Golgotán történt, meg fog valósulni majd itt ezen a földön. De hadd térjünk vissza újra az ige tanulmányozásához. És elkezdjük a Titus első fejezetének első versével. Aztán visszatérünk az Efézus beliekhez és más helyekhez is. A Titus első fejezetének első versétől 4. verséig ez áll. Én Pál apostol, Istennek egy szolgája, és Jézus Krisztusnak egy apostola, az Isten által kiválasztottak hitéért, és az igazság felismeréséért, amely egy Isten félő életvitelben nyilvánul meg. Az örök élet reménysége alapján, amelyet a csalhatatlan Isten örök idők óta megígért. Viszont az ő szavát a meghatározott időben hozta nyilvánosságra az ígehirdetés által, amelyet Isten, ami szabadítónk megbízásából rám bízott. A bevezetőben együtt olvastuk, amit Pál apostol ott előadott. Ez egy Isten által meghatározott fejlődés, amely szerint minden végbe megy. Az Efézus beliekhez írt levél első fejezetének 10. versében így van megírva. Efézus 1, a 10. verse. Mihelyt az idők elérik a teljes kiterjedésüket, vagy kiterjedését annak a folyamatnak, amelyet ő elrendelt. Ez a lényeg, hogy ezt az isteni folyamatot az elejétől a végéig szemmel tartsuk, és ezt a folytatást és annak beteljesedését is lássuk, és kegyelemből részessei lehessünk annak. Az eleve elrendelt szókifejezést már tegnap is említettük. Nem mintha Isten önkényesen cselekedett volna, az távol legyen. Isten valóban azt akarta, hogy minden embernek segítségben legyen része, és eljusson az igazság felismerésére. Így írja Pál apostol a Timóteushoz írt levelében. De Isten tudta, hogy nem mindannyian lesznek hívők, és így az ő eleve tudása révén meg tudta tenni ezt a kiválasztást. Itt ezt olvassuk. Isten kiválasztottjainak hitéért és az igazság felismeréséért. Azután ott van még a következő szó kifejezés is, amit a csalhatatlan Isten örök idők előtt megígért, utalással az örök élet reménységére. Ezt is megemlítettük a tegnap. Isten ígéreteket adott, majd megvalósította azokat, vagyis beteljesítette, amit előzőleg megígért. A harmadik versben azt olvassuk, hogy az íge hirdetésen keresztül Isten tovább adja az ő tanács határozatát, és Pál apostolt azt mondja a kijelölt időben. A harmadik vers. Viszont az ő szavát a meghatározott időben hozta nyilvánosságra, a prédikáció által, amellyel meglettem bízva, ami szabadítunk, megbízott vele, vagy rám bízott. 3-4 napja volt egy hosszabb telefonbeszélgetésem, valaki beszélt velem, aki korábban itt is több prédikációt hallott, és azt mondja, Frank testvér, én tudom, hogy te szavahihetően hirdeted az Isten igéjét, de mégis zavar az, hogy a körleveleidben mindig azt írod a végére, hogy Isten megbízásából munkálkodva. Erre azt mondtam, szeretett testvérem, amennyiben ez nem így lenne, akkor egyáltalán nem lenne jogom Isten népe elé lépni. Hitegetve éppen elegem vannak. Itt pedig hadd legyen továbbítva Isten ígéje isteni megbízatásból. Amennyiben ez nem így lenne, akkor valóban el kellene hagynom ezt a helyet, és átadnom annak, akit Isten küldött, és megbízott az íge hirdetésére. Csak hogy, de látjátok, hogy azután tovább kérdezte tőlem, időközben a világba kötött ki, és így tovább, aztán megkérdezte tőlem, hogyan legyen tovább. Én csak annyit tudtam mondani, térj vissza az Úrhoz. Csak ha ezt az útat választjuk, hogy visszatérünk az Úrhoz, mint annak idején a tilkozló fiú. Előtte egyáltalán nincs ünnep. Csak amikor a tékozló fiú visszatért, akkor lett megtartva, megrendezve a nagy ünnep. Amennyiben valaki visszatér azokból, akik eltévedtek, akik elvesztek, és visszatér az Úrhoz, akkor öröm van a mennyben, és ünnep itt ezen a földön, mert az emberek visszatérnek Jézus Krisztus nyájába. Itt ez van megírva, Isten, ami szabadítunk megbízásából, az íge hirdetés által. Most az első Tesalonikához írt levél második fejezetéből. Első Tesalonika 2, a 13. versétől szeretném olvasni. Első Tesalonika 2, a 13. verstől. Éppen ezért szüntelenül hálát adunk Istennek azért, hogy miután befogadtátok az általunk hirdetett Isten ígéjét, nem emberi beszédként fogadtátok el azt, hanem mint azt, ami valójában is. Isten ígéjeként, szavaként, amely most már hatékonynak bizonyul bennetek, amióta hívővé lettetek. Ez mindig a legfontosabb, az A és az O, hogy Isten szavát abban a tudatban, abban a hitben fogadjuk be, hogy az valóban Isten szava. És aztán Isten hatalmának már nincsenek semmilyen határai, mert minden az ő szava által lett abból, ami lett, és annélkül semmi sem lett, vagy keletkezett abból, ami lett. És Isten elküldi az ő ígéjét, hogy meggyógyítson minket. Ha befogadjuk ezen Isten ígéjét, akkor egy mindenható ígével van dolgunk. egy ígével, amely mögött maga a mindenható áll, hogy azt, amit az ő ígéjében kijelentett, tettekre is átültesse. A legjobb ábrázolást a teremtésben találjuk. Isten szólt, kimondott valamit, és meglett. Parancsolt, és meglett. Előállt. Ezt az egészet Isten ígéjére kell alkalmaznunk, és hitben úgy kell elfogadnunk Istentől, hogy az írás nem törhető meg, hanem Istennek ki kell állania az ő szava mellett, amit mondott, hogy az beteljesedjen. Nyilván Rusz testvér mondta, vagy említette az imájában, hogy meg kell szabadulnunk kétségeinktől, a hitetlenségünktől, a tétovázásunktól, hogy egészen, sőt, tökéletesen bízzunk Istenben. Sőt, hogy kérésünk és könyörgésünknél még sokkal többet is képes tenni, hiszen a magunk részéről csak azon dolgokat kérhetjük, amelyeket az ő ígéje megígért nekünk. Isten készen áll arra, hogy meglepjen minket, mert még többet is akar adni, mint amit kérünk, hiszen meg akar ajándékozni a teljességgel. Azt akarja, hogy ne veszítsük el józan ítélő képességünket az ő szavával szemben, hanem személyesen is megtapasztaljuk azt, hogy ő szavahihető. Ezáltal tiszteljük meg őt. Mert őszintén szólva, ha imádkozunk, és a válasz kimarad, elmarad, akkor az ellenség kihasználja ezt az időt, hogy kétségeket ébresszen bennünk. Ezek aztán nagyon különböző jellegűek lehetnek. Kétségek, hogy még rendben vagy-e Istennel, hogy az Úr még veled van-e, hogy még kegyelem, az ő kegyelmét élvezed-e, és így tovább, és akkor befellegzett az egésznek. De ha áttörünk a hit talajára, ahhoz a hithez, amiről az írás tanúskodik, és Istent az ő szaván vesszük, akkor élő víznek folyamaik elkezdenek folyni. Akkor megnyílik Isten forrása, a mindenható Isten erőforrása, áldásul mindannyiunk számára. Éppen elégszer hangsúlyoztuk, hogy egy különleges időben élünk, amikor Isten, amelyben Isten, ami Urunk, minden nyelvből, névből és nemzetből, minden vallás felekezetből összegyűjti az embereket, vagy ki választja az embereket, hogy építse az ő gyülekezetét, hogy összekapcsolja azt, ami összetartozik, hogy az egymáshoz nőhessen, nőjön. Az elmúlt napokban és hetekben többször is hallottuk egy hasonló idézetet, hogy ami összetartozik, az összenő. Ezt a szellemi területre is alkalmazhatjuk. Nem lehet különböző dolgokat keresztezni, ugyanolyan fajtának kell lenniük, ugyanazt a lényt kell hordozniuk. Azok a dolgok, amelyek összetartoznak, azok összenőnek. És itt az isteni nemzetségről van szó, nemről. Az Istenből születettekről, azokról, akik az isteni lényt, Jézus Krisztus természetét magukban hordozzák, hogy az Úr testeként összekapcsolódjanak és összenőjenek. És ha te, ha mi ennek a Jézus Krisztus testének egy része vagyunk, akkor meg fogjuk érezni ezt az összetartozást. Akkor az egyiknek nem kell többi a másiknak azt mondania, figyelj ide, de hiszen mégis összetartozunk. Akkor érezni fogjuk, ahogyan a test tagjai, egy test tagjai, akik összekapcsolódtak, érzik, hogy ugyanazon test részei. Kommunikálnak egymással, és ha el akarná őket választani valaki, az nagy fájdalmat okozna, egyáltalán nem lenne lehetséges. Már most mégis úgy van, hogy annyi megosztottság van a Földön, minden ébredésben voltak megosztottságok, nézeteltérések, és azok mind a mai napig léteznek. Ami azonban elválaszthatatlan, azok Jézus Krisztus testének tagjai, mert ők egy elválaszthatatlan isteni egységet alkotnak a Szent Szellemben, és azok nem állnak szabad rendelkezésre. Ezt egyszer meg kell érteni, és aztán fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mi magunk hogyan gondolkodunk erről. Ha egy embernek nem okoz gondot és fájdalmat a megosztottság, a nézeteltérés, az elválás, akkor az az ember még egyáltalán nem is volt összekapcsolva, még egyáltalán nem volt egységben valakivel. Ez esetben csak szemlélője volt valaminek, talán beszélt róla, de ő maga nem volt egy része a dolognak. Amennyiben beletekintünk a Szentírásban, az apostolok cselekedetei 4. fejezetébe, itt is elolvasunk néhány szakaszokat az apostolok cselekedetei 4. fejezetének 32. verse. A hívővé váltak, egész közössége pedig egy szív és egy lélek volt. Így volt az ős kereszténységben, így rendezte és alakította Isten. Ők már a Szent Szellem kitöltetése előtt is egy szívvel és egy lélekkel gyűltek össze, és a Szent Szellem kitöltetése után is ugyanon egy szívvel és egy lelkűek voltak vagy maradtak. Érdemes hangsúlyozni, a hívővé lett összessége. Nem azok, akik kijelentik ajakvallomással, hogy hívőkké lettek. Nem azok, akik azt állítják, megkaptam a Szent Szellem ajándékat, hanem azok, akik valóban is igazán eljutottak az élő Istenben vetett élő hithez Jézus Krisztus, ami Urunk által. És azok, akik valóban a Szent Szellem keresztségén keresztül belettek illesztve Jézus Krisztus testében. Ők alkotják ezt az elválaszthatatlan isteni egységet. A hívővé váltak összessége, hadd legyünk bibliai értelemben hívővé lettek. Egy hangulag összegyűlve Isten ígének visszhangzása alatt, hogy valóban egy szellem által egy testbe legyünk keresztelve, azért, hogy Isten felhasználhassa ezt a testet, és nyilvánvalóvá tehesse a szellem ajándékait és gyümölcseit, és így áldássá tegyen minket mások számára, tehessen. Az Efézushoz beliekhez írt levél 4. fejezetéből olvasunk még néhány verset. Az Efézus 4. fejezetéből itt az első 7 verseket kell felolvasnunk, úgy hiszem. Mert ahogyan Pál apostol kifejtette, én is csak úgy mondhatom. És miért is tenném a saját szavaimmal? Hallgassuk meg itt egy hivatott szájból, hogy az elején is elhangzott. Efézus 4. fejezetének első 7 verse. Így tehát én, az Úr fogja, arra intelek, vagy ösztönözlek titeket, éljetek méltóan ahhoz az elhivatottsághoz, amelyre elhivattatok, teljes alázatossággal és szelídséggel, olyan türelemmel, mint akik egymást elviselik szeretetben. Ez is hozzá tartozik. Igen, akik elviselik egymást szeretetből. Mikor van erre szükség? Amikor nehézségek lépnek fel, amikor el kell, és elfogadhatjuk egymást szeretetben, és bíznunk kell annyira Istenben, hogy ő tisztázza a még homályos dolgokat, megválaszolja a kérdéseket, és megoldja azt, ami megoldásra vár. Továbbá ez áll írva, és szorgalmasan igyekezzetek arra, hogy megőrizzétek a szellem egységét a békesség kötelékében. Ezek intések vagy ösztönzések a hívővé lett embereknek, azoknak, akik valóban Biblia értelemben lettek keresztények, és nem a saját gyülekezetüket építik, nem a saját munkájukat folytatják, hanem felépülnek együtt egy isteni lakóhelyét itt a földön, amint megvan írva, hogy közöttük fogok lakozni, és én leszek az ő istenük, ők pedig az én népem legyenek. És Jézus azt mondta, hogy én építem az én gyülekezetemet, és a pokol kapui nem fognak diadalmaskodni felette. Nem mi építünk, hanem ő épít. Mi vagyunk azok az építőkövek, amelyek be vannak illesztve ebbe az isteni épületbe. És Jézus Krisztus maga a sarokkő, ő az alap, amelyre minden meg lett, meg van alapozva, és fel van építve, úgy, ahogy előre kinyilatkoztatta az ő szolgájának, az apostoloknak, a prófétáknak. Itt az intés után folytatódik a béke köteléke által megvalósuló szellemi egység. Az isteni béke köteléke a tökéletesség köteléke. Aki ezt az isteni tökéletesség kötelékét megszakítja békétlenséggel, az veszélybe kerül, hogy lemaradjon, ne legyen része a Jézus Krisztus testének, és ez esetben nem segít semmilyen áhítatos elmélkedés, hablatyolás. Itt a cselekedetek sokkal hangosabbak lesznek, mint a szavak. Aztán a negyedik versben ez áll. Egy test és egy szellem, amint elhivatásotok is egy reménység alapján történt. Egy Úr, egy hit, egy keresztség, egy Isten és Atya mindenki számára, aki mindenek felett van, mindenek által és mindenekben van. Mennyire csodálatos szavak! Egy Úr, egy hit, egy keresztség, egy Isten és Atya mindenkinek. Kik ezek a mindenki? Hiszen ő az Atya mindazoknak, akik gyermekeknek neveztetnek, akik ő belőle származnak, akik ő belőle az ég és a szellem által lettek nemzve, és újjászülettek egy élő reménységre. Akik joggal mondják, hogy Abba, Atyám, és így is imádkozhatnak. Akkor Isten valóban a mi Atyánk lett, és mi szeretni fogjuk őt, mint a mi Atyánkat, és mindazokat is, akik szintén ő belőle születtek. Létezik egy íge, azt hiszem az első János levelében áll írva az 5. fejezetben, az első János 5. fejezetének első verse. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus az Isten felkentje, az Istenből lett nemzve. És mindaz, aki szereti az Atyát, szereti az ő gyermekeit is. Amennyiben te azt mondod, hogy Isten az Atyád, akkor szereted Isten minden fiát és leányát is, akik szintén Isten gyermekei. Amennyiben nem, akkor a saját életed tanúságot tesz te ellened, és elítél, valamint leleplez téged, hogy nem jársz az őszinteség útján, hanem megpróbálod megtéveszteni magadat, és másokat is. Én csupán Isten ígét olvasom, az, aki Istenből lett nemzve, és mindaz, aki szereti az Atyát, szereti az ő gyermekeit is. Istennek nem csak egy gyermeke van, talán te, Istennek sok fia és leánya van. És hadd legyen még egyszer hangsúlyozva, amennyiben mi Istenből születtünk, és ő lett a mi mennyei atyánk. Akkor úgy imádkozunk, ahogy tanítva lettünk imádkozni. Szenteltessék meg a te neved, és jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Egy szerdán elmondtam ezt itt, amikor a testvérekkel nagyon csodálatos gyülekezeti összejöveteleket tartottunk Lengyelországban, egy gyülekezetben térdelve imádkozták a mi atyánkot, az elején és a végén is. Aztán meglettünk kérdezve, hogy nálunk is így gyakoroljuk-e. Aztán körülbelül így válaszoltam, hogy nem tartjuk formálisnak, hanem azt, ami a mi atyánkban kifejezésre van juttatva, imádságainkban minden alkalommal ismételten megerősítjük, és hogy valóban teljes szívből kérjük Istent arra, hogy jöjjön el az ő országa, és legyen meg az ő akarata, és tisztelve legyen az ő neve, és megdicsőjön. Tehát azoknak a szellemi egysége, akik Istenből születtek, akik magukban hordozzák Jézus Krisztus lényét, és akik a Szent Szellemmel vagy a Szent Szellem által az Úr testébe lettek keresztelve. Felolvasok ehhez az 1. Korintus 12. fejezetéből, a 12. és a 13. fejezetéből. 1. Korintus 12, a 12. és 13. versek. Mert ahogy a test egy egység, és mégis sok tag része van, de a test minden alkotó eleme sokfélesége ellenére egy testet alkot, úgy van ez Krisztussal is. A hívővé lettek sokasága, akik valóban Krisztusban lettek hívővé, akik Isten ígéjéből és Isten szelleméből újjászülettek, ők be lesznek keresztelve ebbe a Krisztus testébe. Elolvasom nektek ezt a következő versből. Mert egy szellem által mindannyian egy testé lettünk egyesítve a keresztség által. Függetlenül attól, hogy zsidók vagy görögök, rabszolgák vagy szabadok vagyunk, és mi mindannyian egy szellemmel lettünk átitatva. Elmondom nektek, honnan származnak ezek a különböző dolgok, amelyek valamilyen módon meg akarják semmisíteni ezt az isteni egységet. Nem azoktól a testvérek és testvérnőktől, akik az ő legelőinek juhai, ként ígényt tartanak az íge hallgatására, hanem azoktól, akik vezetőnek akarnak számítani, de nem tudják alávetni magukat, és ők idézik elő, hogy az Úr teste szétszakadjon, meg legyen szaggatva. Bárcsak megajándékozna Isten kegyelemmel, hogy a juhok felismerjék a jó pásztorukat, és meg tudják különböztetni, vagy képesek legyenek megkülönböztetést tenni, hogy valójában melyik irányba vannak vezetve. Ott, ahol Krisztus a végcél, ahol ő lehet a kezdet és a vég, ott a saját érdekeknek már egyáltalán nem lesz helyük. Ott nem is fogunk mi építeni, hanem hagyjuk, hogy az Úr építsen. Nem a mi akaratunk, nem a mi programunk, hanem egyetlen vágy fog minket lelkesíteni. Nevezetesen az, hogy Isten kegyelemből elérje velünk az ő fennhatóságát, és minél hamarabb, annál jobb. Így tehát egy testé lettünk keresztelve, hiszen vér szerinti rokonok vagyunk. Mi isteni nemzetség vagyunk. Éppen ezért összenő az, ami összetartozik, és mint tagok Jézus Krisztus testéhez tartozunk, és jaj annak, aki azt, ami összenőt, nem összeragasztva valahogy, hanem azt, ami összenőtt részeket el akarja választani. Itt joggal mondhatjuk, anélkül, hogy erőszakot alkalmaznánk az Isten ígével szemben, hogy amit Isten összeillesztett, azt az ember nem választhatja szét, mert Isten a Szent Szellemben egyesít, és ugyanazzal a Szent Szellemmel pecsétel is el. Mindazokat, akiket egyesíteni tudott maga alatt. Dicsőítve és magasztalva legyen az ő szent neve. Azok, akik egy szívvel és egy lélekkel vannak, azoknak hadd legyen meg a Jézus Krisztus gondolkodás módja. Nem egy testvérrel vagy evangélistával, vagy egy gyülekezeti irányzattal való egységről van szó, hanem egyesítve Jézus Krisztussal, mint a gyülekezet fejével, aki rendelkezik az egész test felett. A Filippi levél második fejezetéből szeretnék felolvasni még néhány verset. Az első verssel kezdve, a Filippi 2, az első versétől. Már most, ha megvan egy a Krisztusban jóra serkentő beszéd, egy szeretetteljes bátorítás, ha megvan a szellem közössége, a bensőséges együttérzés és a könyörület. Így tegyétek teljessé az én örömömet azáltal, hogy egy szívvel és egy lélekkel egy véleményen vagytok, azáltal, hogy ugyanazt a szeretetet ápoljátok, és egyöntetően ugyanazon cél felé törekedtek. Amint látjátok, nem lehet együtt különböző irányokba menni. Az iránynak, a célnak azonosnak kell lennie. De nem csak azonosnak, hanem helyesnek is kell lennie. Tisztában kell lennünk azzal, hogy az irány, amelyet választottunk, az helyes, és hogy Isten szem előtt tart, és hogy szem előtt tartjuk Istent és a célt, mégpedig azt a célt, amelyet Isten tűzött ki számunkra. Tehát tegyétek teljessé az én örömet azzal, hogy egy gondolatúak vagytok, azonos szeretetek ápoltok, és egységesen ugyanazon célt tartjátok szem előtt. Legyetek egyszer teljesen őszinték. Mi az a végső cél, amelyet Isten kitűzött számunkra? De hiszen mégis a mennyasszony és a vőlegény egyesülése Jézus Krisztus visszajövetelekor. Amennyiben azok közzé tartozunk, akik magukban hordozzák ezt a reménységet, és hisszük, hogy a Jézus Krisztus visszajövetelekor azon emberek közzé tartozunk, akik méltóknak találtatnak arra, hogy megmeneküljenek mindattól, ami erre a földkerekségre jön, és így az emberfia elé állhassanak, hogy el legyünk ragadtatva nagy katasztrófa elől, és az Úrnál legyünk, hogy megünnepeljük ott vele a menyegző vacsorát. Amennyiben magunkban hordozzuk, és szem előtt tartjuk ezt a közös, legfőbb célt, amelyet Isten az emberiségnek kitűzött, akkor figyelembe kell vennünk az isteni intés szavait, és le kell vetnünk minden makacságot, ami még hozzánk ragaszkodhat, és allá vetnünk magunkat Isten hatalmas kezének, hogy így építsük az Úr testét, vagy abban legyünk felépülve, és megőrizzük a szellemi egységet, ugyanabban az értelemben, nevezetesen a Krisztus értelmében. A harmadik versben ez áll. És semmit sem tenni erőfitoktatásból vagy hiúambícióból. Léteznek emberek, akiknek az ambíciója mögött a saját hiúságuk rejlik. Saját hiúságukból, valamilyen ambícióból szeretnének tenni valamit, és nem tudják, hogy úgy magukat, mint Istennek és másoknak is az útjában állnak, és akadályt jelentenek abban, hogy Isten elérje az ő fennhatóságát. Isten országában a saját ambíció, az önzőség, még ha amolyan áhítatos is, és a legjóra valóbb lehet a legrosszabb is, és fanatizmussal fog párosulni, és, ahogy előzőleg is mondtam, elválaszt, és nem egyesíteni fog. Elolvasom még egyszer a harmadik verset. És ne egyetek semmit erőfitoktatásból, zárójelben önzés, egoizmusból, vagy hiúambícióból, hanem a lázatossággal tartsa mindenki a másikat magánál nagyobbnak. Itt van a megoldás. Abban a pillanatban, amikor valaki megvetően lenéz a másikra, az adott ember számára elkezdődik a tévút, a veszteség útja. Csak ott van igazi alázat és önmegtartóztatás, ahol a testvér szívből tiszteletben van tartva, és nagyobb tiszteletben van, mint mi saját magunk. Ahol ez nem lehetséges, ott garázdálkodik az önteltség, és így az ember a saját útját járja, áltatos álcentséggel, és nem válhat Isten népének az áldására. Ne tegyünk semmit hiú ambícióból. Ha valaki prédikál, én is prédikálni akarok. Ha valaki tesz valamit, én is azt akarom tenni. Nem a saját önzőségből, hanem várjuk, amíg Isten megbíz, amíg beiktat, amíg elküld, és aztán mindenki számára lesz hely az isteni harmóniában. Mert helye mindenkinek van, nem csak egy valakinek, hanem mindenkinek, de egy értelemben, egy testben, egy fej alatt, Jézus Krisztus alatt egyesítve. A negyedik versben ez áll, és mindenki ne a saját előnyét tartsa szem előtt, hanem mindenki a másét is, vagy a másikét is. Jobban nem lehetett volna röviden leírni és megfogalmazni sem, mint ahogyan itt találjuk. Semmi önző ambíció, semmit erőfitoktatásból, származó önkényeskedés, nem a saját előnyöket tartjuk szem előtt, aztán minden rendben lesz. Aztán, ha engedjük magunkat beilleszteni, vessük allá magunkat Istennek, és álljunk ellene az ördögnek, aki önfelmagasztaltakká akar tenni minket, és így megalázzuk magunkat azért, hogy az Úr az ő útját járhassa velünk, és elérhesse az ő célját velünk. Az előbbiekben egy bizonyos gondolkodásmódról hallottunk, és az ötödik versben meg lett mondva, milyen gondolkodásmódról van is szó. Olyan gondolkodásmód lakozzon mindnyájatokban, amilyen Krisztus Jézusban lakozott. Nos, ez a lényeg. Az előbb elénekeltünk a hosszú énekben, azt hiszem a 7 vers szakos énekben, hogy ő levetette az ő dicsőségét, ki lett gúnyolva, és így tovább, de aztán, ahogy az írás mondja, felemeltetett mindenegek fölé, és kapott egy nevet, amely minden más névnél felsőbb rendű. Hiszen megvan írva itt a Filippi 2:8-ban. Ő megalázta magát, és engedelmes volt a halálig. A halálig, sőt, a kereszten való meghalásig. Ezért Isten is rendkívülien felmagasztalta őt, és megadta neki azt a nevet, amely minden másik népnél felsőbbrendű. Hadd térjünk rá röviden erre, és örülök, hogy így van megírva. Nem csak engedelmes lett halálig, hanem azután jön a kiegészítés, és az, ami hozzátartozik, a kereszten való meghalásig. Vannak emberek, akik azt mondják, Uram, én követni akarlak téged, szolgálni akarlak, de mégsem hajlandóak Krisztussal együtt megfeszítve lenni. Szeretnének tovább folytatni egy saját életet. Szeretnének meghalni is, és szeretnének élni is. Szeretnék, hogy Isten elérje az ő fennhatóságát, de nem akarnak teljesen lemondani a saját jogaikról. Itt két dologgal találkozunk, amelyek a mi szellemi halálunkat is magukban foglalják, hogy Krisztussal élhessünk. A 8. vers. Ő megalázta magát, és engedelmes lett, mint halálig. Aztán jön a hangsúly, mégpedig a keresztfán való meghalásig. Így megértjük, amikor Pál apostol azt írja, hogy Krisztussal együtt keresztre lettem feszítve. Most már nem én élek, hanem Krisztus él én bennem. Nem csak a halálig, ami látszólagos halál is lehetne, hanem a kereszten való meghalásig. Ez az a halál, amellyel meg kell halnunk, amennyiben valóban Krisztussal együtt szeretnénk előre haladni egy új életben. Megértettük ezt? A keresztfán való meghalásig. És miben állt ez? Ez volt, ami megváltunk földi életútjának a vége, hogy egy új kezdetet, egy új élő útat, az életútját megnyissa és megteremtse. Így van ez velünk is. Nekünk is meg kell halnunk ezen az úton, hogy Krisztussal együtt meghaljunk a kereszten. Hogy valóban vele együtt keresztre legyünk feszítve, és ez megnyilvánulhasson az életünkben. Hogy már élek, de nem én élek többé, hanem Krisztus él én bennem. Ehhez pedig teljes engedelmességre van szükség, nem csak azt mondani, igen, igen, Uram, hanem megtenni azt, amit ő parancsolt és kért. Ehhez pedig teljes engedelmességre van szükség. Szeretném még röviden tovább olvasni, mégpedig az Efézusbeliekhez írt levél 4. fejezetéből, Efézus 4, a 12. verstől. Egyébként gyakran olvassuk a 11. verset. Hadd olvassuk el most az Efézusbeliekhez írt levél 4. fejezetének 12-től 14-ig tartó verseit. Hogy a szenteket alkalmassá tegye a gyülekezeti szolgálatok gyakorlására, Krisztus testének felépítésére. Amint olvastuk, vagy olvasni fogjuk, a Szent Szellem által Krisztus testébe lettünk belekeresztelve. Ebben a testben vannak elhivatások, ajándékok, szolgálatok, tisztségek, így van tanúsítva sok helyen is. És minden, amit Isten a gyülekezetbe helyez, Jézus Krisztus, ami Urunk, egész gyülekezetének felépítésére szolgál. És Isten áldását élvezi, és mindenkinek megvan a része benne. Részt vehet benne. A 13. versben ezt olvassuk. Amíg végül mindnyájan eljutunk a hit és az Isten fiának megismerésének egységére. A teljes, felnőtt vagy férfi korhoz. A Krisztus teljességében való növekedés teljes mértékéhez. itt már a Földön az elragadtatás előtt is egy magas cél lett kitűzve számunkra. Ne maradjunk meg a minimumon. Jó lenne, ha megkapnánk a teljességet, a maximumot, és Isten az ő hatalmában erőteljesen megnyilvánulhatna. A 14. versben ez áll, mert nem lehetünk tovább kiskorú gyermekek, akiket a tanítások minden szele ide-oda hánytorgat és sodor, a tenger hullámaihoz hasonlóan, az emberek álnok család játéka által, azok által, akik félrevezetően a megtévesztésre törekszenek. Két különféle szél létezik. Az egyik az a szél, az Isten lehelete, Isten szelleme, amely pünköskor hatalmas zúgással leszállt, lejött. Így olvashatjuk az apostolok cselekedetei második fejezetében. Amikor eljött a pünkös napja, hatalmas morajlás hallatszott, mintha az égből jött volna, mintha hatalmas szél fújna vagy zúgna. Ez egy egészen másik szél, mint az, amelyről itt most olvastunk, és amely különböző tanításokként ide-oda fúj. Ott, ahol a Szent Szellem szele leszáll, ott van egy az ígében megalapozott sokaság, amely fel van vértezve a magasságból jövő erővel, hogy szilárdan megalapozódjon minden bibliai tanításban, és mindabban, ami ahhoz tartozik. Ezek a különféle tanok szelei, amelyek a ravasz, cselszövő emberek család játéka révén keletkeznek, ezek olyan szelek, amelyeket az emberek előidéznek, és sokan csaptak nagy felhajtást már számos téves tanítás körül. És minél hamarabb egy tanítás, annál nagyobb felhajtást lehet előidézni körülötte a szél formájában. De hála legyen Istennek, aki ebben is megadta nekünk a tiszta, megkülönböztető képességet, és nem a tapasztalati szabályok alapján különböztetünk meg, hanem Isten ígéje alapján különböztetjük meg a dolgokat, hogy Istentől származnak-e, mert minden ember tévedhet, mert minden ember önmagára támaszkodva, természeténél fogva, hazug. Így mondja Isten ígéje, mert csak Isten ígéje igaz, szava hihető, és Isten maga igaz és szava hihető, és csak akkor, amennyiben Isten ígéjét az igazsághoz mérten szava hihetően hirdetjük, és az igazsághoz mérten befogadjuk, csak akkor lesz Isten képes igazán megnyilvánulni bennünk. És fel fogjuk ismerni őt, az igazat, a szava hihetőt, és az igazban leszünk, aki az igaz Isten és az örök élet. Amint az első János levél 5. fejezetének 20. versében meg is van írva. Még egy hely a Péter leveléből. Isten ugyanis a különböző apostolokat felhasználta arra, hogy leveleken keresztül, kegyelemből meglegyünk ajándékozva a tanítással, az áttekintése és mindazzal, amire szükségünk van. Első Péter első fejezetének a 2. versétől. És akik Isten az Atya eleve elhatározása szerint kilettek arra választva, hogy a Szellem által megszentelődjenek az engedelmességre és a Krisztus vérével való meghintésre. Legyen a kegyelem és a békességben egyre bőségesebben részetek. Itt a vérrel megváltott sokaságról van szó, az Úr megváltottjairól, akik a Szellem általi megszentelődésben, és ezt itt hangsúlyoztuk, a 3. Mózes 17. fejezetével kezdhetjük, hogy megtudjuk, milyen követelményeket támaszt velünk szemben Isten a megszentelődés tekintetében. Itt valóban minden le van írva arról, ami összeköttetésben áll egy a szellem által megvalósított megszentelődéssel, amely Istennek és az ő ígéje iránti engedelmességgel jár együtt, és amit átélhetünk, és át is kell élnünk. Itt ez áll. Kegyelem legyen veletek, és a békességben egyre bőségesebben legyen részetek. A megszentelődés nem egy önmagunk által létrehozott önigazságosságba és önelégültségbe torkolló dolog, hanem a Szent Szellem által kieszközölt, az Isten ígéje szerint mérhető. És senki nem mondja, aki ellenszegül Isten ígéjének, hogy megtapasztalta a Szellem által véghez vitt megszentelődést. A megszentelődés, akárcsak a megváltás és minden, amivel Isten megajándékoz minket, mindig párhuzamosan halad az ígével, és teljes összhangban áll a Szentírással. Olvassunk itt tovább. Magasztalva legyen Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztusunk Atya, aki az ő nagy könyörületességéből újjászült minket egy élő reménységre, Jézus Krisztus feltámadása által a halottak közül. Egy romolhatatlan, szeplőtlen és elhervadhatatlan örökségre, amely a mennyben fenn van tartva számotokra. Ez az, amit Isten célként tűzött ki számunkra. Amennyiben gyermekek vagyunk, akkor örökösök is vagyunk, Isten örökössei és Jézus Krisztus társ örökössei. És mi az isteni ígéret gyermekei vagyunk, befogadjuk az ígéret szavát, és megkapjuk az ígéret szellemét, hogy az Úr testébe legyünk keresztelve, az isteni egységet alkotva, és a békesség köteléke által ragaszkodunk ahhoz, hogy összetartozzunk. Amint tudjátok, egy földi családon belül is nagyon különbözőek lehetnek az emberek, de egy dolgot az ugyanazon atya gyermekei nem tagadhatnak, nevezetesen azt, hogy mindannyian gyermekek vagyunk, és egy atyánk van. Így van ez velünk is Isten előtt. Néha jelentkezhetnek kis különbségek bennünk és rajtunk, csak hogy megszünteti ez a fiúságodat, az Istenhez fűződő gyermeki viszonyadat? Nem, és még egyszer nem. Ha valóban Istenből születtünk, akkor hadd szeressük őt, az atyánkat, és mindazokat, akik őtől leszülettek, szintén teljes szívből, és a békesség köteléke által minden áron tartsuk meg az egységet a szellemben. És meg fogjátok látni, hogy ez szükséges ahhoz, hogy az Úr valóban kinyilatkoztathassa magát. Csak az egység tesz erőssé. Ezt bizonyítja az emberiség történelme is egyértelműen. Ahol különböző pártoskodások és irányzatok léteznek, és nincs egység, ott egyáltalán nem kell felkészülni a szellemi harcra. A harc csak egy görcsös küzdelem lenne. Nem, csak ott, ahol Jézus Krisztus, mint a fej. Az Úr lehet, és megkapja a végső szót, és mi teljes engedelmességgel allávetjük magunkat az ő szavának, és a Szent Szellem vezetésének, csak ott valósíthatja meg Isten azt, amit elhatározott magának. És én szeretnék ehhez az Isten által a végidőben elhívott gyülekezethez tartozni, amely meg lett tisztítva és meg lett szentelve, az Úr különleges tulajdona lett, és az ő rendelkezésére áll, azért, hogy ő véghez vihesse itt a Földön az ő végső munkáját. Az ős kereszténységben a hívőkké váltak, egy szív és egy lélek voltak mindannyian. Együtt imádkoztak, együtt étkeztek. Egy közösségben voltak az Úrral és egymással, és mindent megosztottak egymással. És ezt mondjuk újra és újra, ahogyan az elején volt, úgy lesz a végén is. Senki nem lesz semmi, senkinek nem lesz semmi túl, semmiből túl sok, semmiből túl kevés. Mindannyiunknak elég lesz, földi és szellemi értelemben egyaránt. És az Úr csodálatos módon velünk lesz, őrködik az ő ígéje felett, hogy beteljesítse azt. A tegnap olvastuk, ma nyilvánvalóvá vált, hogy ti az én népem vagytok. Először meg lett adva az ígéret, fennálló volt. Majd az ígéret isteni valósággá vált. Szeretteim, ugyanezzel a tapasztalattal rendelkezünk mi is, és ezt fogjuk megtapasztalni a végső ígéretek beteljesüléséig is, hogy mind valóra válnak, és hogy mi is részessei leszünk ennek, aztán hálát adunk Istennek érte, mert ezekben beteljesült rajtunk, és nyilvánvalóvá lesz rajtunk, hogy Isten fiai és leányai vagyunk. Ha valaki nem tudná igazán követni ezt a gondolatot, akkor hadd legyen feltéve egy utolsó kérdés mégis. Miért van megírva a rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében, hogy az egész teremtett világ várja Isten gyermekeinek a lelepleződését, a megnyilvánulását, és a teremtés sóvárogva várja azt a pillanatot, amikor Isten gyermekei, mint Isten fiai, Jézus Krisztus teljes felnőtt korában, felnőtt korúságban megnyilvánulnak úgy, hogy Isten hatalma és dicsősége ismét láthatóvá válhasson az ő népe felett és között. Ezek nem üres szavak. Ezek nem egy ember gondolatai előterjesztve. Elegendő bibliai idézeteket olvastunk, és mindegyik Isten ígéje, és számunkra ez mérvadó és kötelező. Jaj, annak az embernek, aki önmagában azt gondolja, hát annyira azért mégsem lesz ez olyan rossz. Majd csak akkor fogják észrevenni, milyen rossz lehet, amikor nem engedelmeskednek, és amikor már túl késő lesz. Aki ma Isten népéhez tartozik, az nem keres kifogásokat, hanem keresi az útat Istenhez, és bocsánatot és kegyelmet kér tőle, hogy így megállhasson az Úr előtt, és azután megtapasztalhassa, és átélje azt is, amit ő ígéretben adott. Hadd foglaljuk össze. Istennek van egy gyülekezete itt a Földön, az új szövetség kezdetétől egészen napjainkig és mindvégig. És ez a gyülekezet mindig is a kisebbségben volt, de az Úrral együtt járta az útját minden hullámvölgyön át. Sok megvetésen és gyalázaton, üldözésen és mindazon dolgokon keresztül, amik ezzel jártak. Most a végén lesz egy teljes visszaszolgáltatás, és minden visszakerül abba az állapotba, amiben a gyülekezet az elején is volt. És csak így élheti át a gyülekezet a végén a tökéletességre jutását, amennyiben vissza lett vezetve az eredeti ős kezdetekhez. És aki ezt nem ismeri fel, az valószínűleg, ha csak Isten nem ajándékozza meg még kegyelemmel, valószínűleg csak túl későn fogja felismerni. Mert mindaz, amit Istentől szeretnénk és kívánnánk megkapni, előzőleg az ő szavának hirdetése által elő kell legyen terjesztve számunkra. Azután hittel elfogadjuk az ő szavának ígéreteit, és megtapasztaljuk azt, ami meg lett ígérve benne. Csak az, aki hisz, az fogja valóban megkapni és átélni. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. És itt nem elég az általános hit, amellyel a sátán is rendelkezik, a Jakab levelében leírtak szerint, te hiszed, hogy csak egyetlen egy Isten létezik. Jól teszed. De ezt a sátán is hiszi, és még reszked is. Csak az Isten létezésébe vetett hit nem elég. Nekünk hinnünk kell abban, amit Isten az ő ígéjében megígért, beleértve azt is, amit erre az időre ígért meg. Mert azt, amit korábban történt, azt mindannyian elhisszük. De az, amit Isten erre az időre megígért, hiszen pontosan ez a lényeg. Ezen múlik minden, hogy most higgyük benne, hogy most visszaigazoljuk Istent, és az ő oldalára álljunk, és összhangba kerüljünk az ő igéjével. Az Úr hatalmas művet végez ma is, ebben az órában is. Döntések születtek, amelyek az örökkévalóság szempontjából nagy értékűek. Isten az ő ígéje által mindannyiunkhoz szólt, és az ő szellem által megelevenítette, és mindannyiunk számára úgy megvilágította, hogy helyesen megérthessük. Őt, a mi Istenünket, illeti a dicsőség és a tisztelet, a felmagasztalás és az imádat, most és mindörökké. Amen. Lehajtjuk fejünket, meghajolunk az Úr előtt, aki azt mondta, azok között lakozom, akiknek megviselt a szellemük, és megtört a szívük. Ma nem fogjuk felszólítani és megkérni azokat, akik életüket Istennek szeretnék szentelni, hogy emeljék fel a kezüket, hadd legyen ez is belefoglalva. Ma hozzánk intéződött az íge, mint hívőkhöz. Hiszen nem a hitetlenekhez lett intézve, amit Pál apostol vagy Péter előterjesztett, hanem a hívőkhöz lett intézve, és azoknak is szól. Ma hozzánk szólt az Úr, hozzád és hozzám az ő ígéje által. Ki az, aki szeretne belekeresztelve lenni az Úr testébe? Aki szeretné átélni a szellemben való megszentelődését, az íge iránti engedelmességben, elpecsételve lenni a Szent Szellemmel, miután befogadtuk az igazság szavát. Ki az, aki el akarja érni a számunkra kitűzött célt egészen az átalakulásig és az elragadtatásig? Ki szeretne engedelmes lenni, mint halálig, sőt a kereszten való meghalásig? Krisztussal együtt keresztre feszítve lenni, és ő vele együtt új életre kelni, az ő feltámadásának ereje révén, hogy ő vele a feltámadottal valóban egy szívvel és egy lélekkel élhessünk, járhassunk, hogy egymással egymás között, és ő vele összeforjunk, az Efézusbeliekhez írt levélben található szentírás szava szerint, hogy a test összeforjon, összenőjön, amint már is mondtuk, hogy ami összetartozik, az összenő, hiszen összetartozik. Egy szőlőtőkéről van szó, de sok szőlővessző van rajta. Kinek van közülünk valódi vágya arra, hogy ne csak meghallgassa az ígét, ne csak tudomást szerezzen a végidők üzenetéről, és ezzel különösen azokat a szavakat értjük, amelyeket a Szentírásban, a proféciákban vannak leírva, és amelyek most az utolsó napokra vonatkoznak, most a Jézus Krisztus visszajövetele előtti időre. Nem csak, hogy tudomást szerezzünk és elhiggyük ezeket a dolgokat, hanem most felismerjük annak szükségszerűségét, hogy mindenféle tanítás szelét kiszorítsuk a lelkünkből, és egyesülve legyünk Isten színe előtt, mint hívőkké lett emberek egy szívvel és egy lélekkel. Összekapcsolódjunk egy fej alatt, nevezetesen Jézus Krisztus alatt. Nyilván hiszem, hogy amennyiben most megkérdezném, és arra kérnélek, hogy emeljétek fel a kezeteket, akkor mindenki felemelni a kezét. Mivel így van, szeretném kérni, hogy most énekeljük el még egyszer a kórust, ahogy vagyok, és miközben énekeljük, emeljük fel együtt a kezeinket is. De kérlek, egy gondolatot ragadjatok még meg magatoknak. Nem kell úgy maradnunk, ahogy vagyunk. Ahogy vagyunk, úgy jövünk az Úrhoz. Ez igaz. Ő pedig átalakít minket, és más emberekként távozzunk erről a helyről, mert Isten beszélt hozzánk, és Isten szelleme hatott ránk. Hadd higgyünk Isten jelenlétében. Higgyünk abban, hogy visszaigazolja rajtunk az ő ígéjét, és most énekeljük együtt, és emeljük fel a kezeinket hozzá. Úgy, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül, a te véred megtisztít engem a bűneimtől, ó Isten báránya, én jövök.